csúsznak az iPhone 14 Pro modellek, és ennek nem az az oka, hogy az Apple valamit rosszul csinál, hanem az, hogy ahol gyártják ezeket a készülékeket, méghozzá Kínában, Chengdu-ban, ott a Covid miatt elrendelt járványügyi lezárlások és korlátozások miatt, hát egyszerűen nincs elég ember a gyárban, aki összetudná rakni azt a mennyiségű iPhone 14 Pro-t és Pro Max-ot, amelyet egyébként felvenne a piac. Úgyhogy az Apple kénytelen volt kiadni egy közleményt, amiben beszámol erről a jelenségről, és szerintük nagy igény van a piacon a két új Pro modellre, így aztán arra kell figyelmeztessék a potenciális vásárlókat, hogy hosszabb várakozási és szállítási idővel fogják tudni csak teljesíteni a megrendeléseket a kialakult helyzet miatt. Nem számszerűsítik, hogy mennyivel hosszabb beszállítási időkre lehet számítani, és azt sem, hogy ez darabszámban mit jelent, de hogyha most szeretne valaki Magyarországon vásárolni ilyen készüléket, vagy illetve ilyen készülékeket, akkor már jelenleg is 4-5 hetes szállítási idővel vesznek fel rendeléseket, és ez hát elképzelhető, hogy csúszni fog. Nyilván az Apple sietett leszögezni, hogy hát figyelemmel kísérik a helyzetet, és amint úgy látják, hogy ismét teljes gőzzel működhet a gyár, akkor minden kapacitást rááldoznak arra, hogy újra teljes gőzerővel tudják gyártani ezeket a készülékeket. Nagyon különös és mindenképpen innovatív megoldást mutatott be az LG, ugyanis hát egyelőre csak fényképeken, de bemutatták a világ első rugalmas kijelzőjét, ami egy 12 hüvelykes kijelző alapesetben, de szét lehet húzni annyira, hogy 14 hüvelykre nőjön meg. Szóval egy ilyen rugalmas anyagból van egyébként, pont ez is a dolog lényege, hogy olyan anyagra tették rá a panelt, ami egy mikroledes panel, ami egy ilyen nagyon rugalmas dolog, és ezért minden irányba lehet húzogatni, csavargatni, összegöngyölni és bármi egyébet csinálni vele. Hát az LG nyilván azt mondja, hogy ez egy kisebb fajta forradalom lesz a kijelző kapcsán, és majd mindenféle viselhető eszközre lehet rárakni, meg ruházatra, ahol ugye egyébként is fontos, hogy valamennyire elasztikus legyen hát az anyag, és ezzel együttben a kijelző is, de hát ez még messze nem egy széria érett termék, és hát nyilván nagyon jó pofa, hogy maga a kijelző ennyi irányba hajlítható és csavargatható, és rugalmasan nyúlik ide-oda, de hát ugye semmilyen elektronikai eszköz nem csupán egy kijelzőből áll, hanem hát rengeteg egyéb olyan részegységet kell beépíteni egy majdan végleges termékbe, ami valószínűleg sokkal kevésbé rugalmas, elég csak az akkumulátorokra gondolni, tehát ez nem valószínű, hogy a telefonokban meg fog jelenni a közeljövőben, mert az akkumulátor nem tud rugalmas lenni, és egyébként pedig hát a nyomtatott áramkörre is kevésbé jellemző az ilyesmi. Szóval ez inkább egy olyan megoldás, hogy valahol van egy központi egység, amiben az összes számítási kapacitás zajlik, és néhány dróttal hozzá van kötve ez a kijelzőhöz, ami ettől valamelyes távol helyezkedik el, tehát tényleg elsősorban ilyen ruházati termékekre lehet gondolni, ahol lehet haszna egy ilyen kijelzőnek, de hát meglátjuk, hogy mit hoz ez ügyben a jövő. Ha már jövő, akkor nagyon erősen gyülekeznek a Samsung Galaxy S23 információk. Minden napra jut valami morzsa, amit föl lehet dolgozni, úgyhogy most nem külön-külön vesszük ezeket végig, hanem megpróbáljuk ilyen zanzásított formában átadni. Tehát, ami a legfontosabb a történetben, hogy úgy néz ki, hogy valamikor február elején fog bemutatkozni a Galaxy S23, az S23 Plus és az S23 Ultra, tehát ilyen szempontból nem változik a Samsungnak a stratégiája, ugyanúgy három készülékkel jönnek majd a csúcsmodell kategóriában, mint ahogy azt tették az elmúlt években is. Szintén nem változik a méret, tehát valószínűleg továbbra is 6,1 hüvelyke marad a legkisebb Galaxy S23. Hát jó kérdés, hogy bár a kijelző ugye fix méretű, de lehet-e körülötte csökkenteni még jobban a készülékházat? Valószínűleg nem nagyon, már csak azért sem, mert 200 mAh-val nagyobb akkumulátort tudnak majd belerakni, ahogyan a Plus modellbe is, egyedül az Ultrához nem fognak ilyen szempontból hozzányúlni, ott marad az 5000 mAh-s telep. Ami a legnagyobb kérdés mindig a Galaxy S23-ak, illetve az S modellek bemutatásánál, hogy mi lesz a chipsettel, mert ugye hát évek óta úgy van, hogy a Samsung az ázsiai és az európai piacon a saját megoldását erőlteti, ugye az Exynos chipsetet, és az ázsiai piacon is inkább a hazai pályán, tehát elsősorban Koreába, valamint ugye Európa teljes területén, és Hát ez mindig egy nagy kérdés, hogy az aktuális Samsung által fejlesztett Exynos chipset az van-e olyan jó, mint az aktuálisan elérhető legjobb Qualcomm megoldás, ami egyébként pedig belekerül az amerikai piacra szánt Galaxy S modellekbe. És az elmúlt évben sajnos azt lehet mondani, hogy a Qualcomm megoldása sokkal jobban sikeredett, ugye itt a Snapdragon 8 Gen 1-ről beszélünk, ami mindenképpen ügyesebbnek tűnik mind a mai napig, mint a Samsung és az AMD által közösen fejlesztett Exynos chipset. Voltak melegedési problémák is ezzel, meg valahogy úgy tűnik, hogy képalkotásban sem sikerült egy szintre hozni a két termékvonalat. Szóval az a helyzet, hogy főleg az európai Samsung felhasználók egy picit azt mondják, hogy na, most már lehet, hogy örülnének ők is egy Qualcomm megoldásnak, és ez egészen a bemutatóig valószínűleg nyitott kérdés marad. Annak ellenére is, hogy most volt a Qualcommnak hát egyrészt egy eseménye, ahol már bizonyos részleteket elmondtak a Snapdragon 8 Gen 2-ről, ami ugye a legfrissebb, legerősebb, legütőképesebb Qualcomm chipset lesz a közeljövőben, és a Qualcomm arra számít, hogy még az év vége előtt talán már lesznek olyan telefonok piacon, amikbe ez belekerül, de ha más nem, akkor a jövő év elején, amiket a Mobile World Congressen, meg a CES-en, meg úgy egyébként bemutatnak a gyártók, és azok csúcsmodellek, ott már nagy számban lesznek ezek az új chipsetek. És ugyanezen a beszélgetésen, vagy hát rendezvényen a Qualcomm illetékese azt is elmondta, hogy tavaly a Galaxy S22-nek a 75%-ába Qualcomm chipset került, és ők nagyon erősen azon dolgoznak, hogy 2023-ban ez az arány 100% legyen, tehát minden Galaxy S23-ba Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 legyen benne. Hogy aztán a Samsung szintén így akar-e dönteni, az jó kérdés, de az biztos, hogy a Qualcomm és a Samsung aláírt egy sok éves megállapodást arra, hogy a Samsung eszközöket Qualcomm chipsetekkel látják el, és hát, hogyha ragaszkodnak ehhez a megállapodáshoz, akkor hát meglehetősen lényeges lenne, hogy az éppen aktuális csúcsmodellbe mindegyik piacon Qualcomm chipset kerüljön, de hát ez valamikor február elején fog kiderülni. Most azt mondják a hírek, hogy február 7-én lehet a bemutató, és február 17-én pedig pár piacra is kerülhetnek ezek az eszközök, tehát valamivel hamarabb történik ez meg, mint a tavalyi évben, és mindenképpen hamarabb történik ez meg, mint ahogy ugye a barcelonai Mobile World Congress megrendezik. Ugye a Samsung sok éven keresztül ezen a világkiáltáson mutatta be az aktuális Galaxy S csúcsmodellt, de egy ideje már azt mondják, hogy ott túl sokan vannak, mi inkább megcsináljuk egy picit előtte, lehet, hogy többé is kerül nekünk ezt az egész hatatárét megoldani, de elmondhatjuk azt, hogy míg a barcelonai kiáltás során elvesznénk ott a sok-sok új termék között, és csak egy lennénk a sok közül, ha külön csináljuk, akkor hát a technológiai sajtó meg a téma iránt érdeklődők, azok csak ránk fognak figyelni, szóval ezért hozzák egy picit előrébb ezt a bemutatót, és elképzelhető, hogy Barcelonában már úgy fognak oda menni különböző hát szakemberek más gyártók standjaikhoz, hogy kezükbe lesz egy Galaxy S23, és azonnal össze tudják hasonlítani, hogy a Huawei, a Honor, az Oppo és az összes többi gyártó éppen aktuálisan piacra dobandó csúcskészüléke jobb vagy rosszabb, és ez nyilván a Samsungnak tesz igazán jót. Sok-sok pletyka, aztán bejelentés, spekuláció és várakozás után elindult a Netflixnek a korlátozottabb reklámokkal tarkított, de ugyanakkor olcsóbb tarifája. Egyelőre az Egyesült Államokban, Nagy-Britániában, Ausztráliában, néhány európai és ázsiai országban már el is érhető és választható menüből ez az olcsóbb csomag, ami, hogyha nagyon szigorúak vagyunk, akkor azt mondhatjuk, hogy kevesebb, mint felébe kerül annak, mint amennyit a standard csomag nyújtani tud. De hát nyilvánvalóan vannak korlátozások, és ez nem csak azt jelenti, hogy reklámok jelennek meg filmnézés közben. Azt mondja a Netflix, hogy óránként nagyjából 5 percnyi reklámmal szakítják meg a filmeket. Ezek rövid reklámok egyébként, 15-30 másodperc hosszúságúak. Pont nem elég arra, hogy az ember elintézze ügyes-bajos dolgait filmezés közben, mert már vissza is kell jönni, tehát valószínűleg mindenki meg fogja ezeket nézni, szóval ez így ki van azért rendesen találva. A másik korlátozás pedig az, hogy a felbontás maximum 720p-s lehet, ha úgy tetszik, azt mondom, hogy HD-ready, tehát, hogy ez nem az, amit egyébként a Netflix-től megszokhattunk. Ugye a Netflixen vannak Full HD felbontású filmek és 4K-s filmek is, de ezek csak a drágább csomagokban érhetőek el. Nagy kérdés, hogy ezt az árat, amit most meghatároztak, és valóban kevesebb, mint a fele annyi, mint a Full HD-s filmeket kínáló standard csomag, ezt tudják-e tartani, de hát nyilván ez nekik is egy új terület. Az is kérdés, hogy milyen hirdetők lesznek, azok hogyan szerződnek a Netflix-el, és egyáltalán hát nyilván el kell tennie némi időnek azért, hogy lássa a Netflix, hogy mennyi a bevétel a hirdetésekből, és ez fedezi-e azt az árkülönbséget, ami a hirdetésekkel ellátott csomag és a normál csomag között van. Egyelőre a dolog nem zökkenőmentes, mert olyan szempontból nem az, hogy nem működik minden eszközön, például az Apple TV-n el sem lehet érni ezeket a reklámos csomagokat, de Chromecast-on sem, PlayStation 3-on sem, és az iOS 15-nél régebbi verziót használó iPhone-okon sem, ha ezeken az eszközökön próbáljuk használni a már egyébként reklámos csomagunkat, akkor belépés után fog szólni az eszköz, hogy váltsunk nagyobbra, mert nem tudja kezelni ezt a fajta megoldást. Rétegtermék, de mégis elég érdekes, a Löwe új tévéje, mert hogy a Löwe még mindig egy létező gyártó, és még mindig gyártanak tévéket, ugye ez egy nagyon patinás név a tévés piacon, de hát nyilván nem az, ami minden háztartásban megtalálható, mert a Löwe tévék azok mindig is nagyon-nagyon drágának számítottak, és ez most sincsen másképpen, mert hogy ugye érkezett egy új tévéjük, aminek az a neve, hogy Iconic, és 55, illetve 65 hüvelykes képátlóval rendelkezik, amit lehet róla tudni, hogy az LG gyártja bele az OLED kijelzőt, ami 4K felbontású, és a HDR10-et meg a Dolby Vision-t is támogatja. Viszont ez nem egy olyan tévé, mint ami általában egy nappaliba szokott lenni, mert nem egy ilyen talpon álló kijelzőről van szó, hanem egy elég masszív állvánnyal együtt szállítják, ami egy speciális porózus anyagból készül, ami hát egyrészt nagyon-nagyon higiénikus, másrészt jót tesz a hangzásnak, harmadrészt pedig a Löwe szerint egyfajta ilyen beltéri szobornak is felfogható, és ami ugye a legfontosabb, és a Löwére egyébként is jellemző, hogy egy nagyon komoly hangrendszert integráltak már bele a tévébe, egy 3.1 csatornás hangrendszerről van szó, ami 360 wattos összteljesítményre képes, és gyakorlatilag a tévé alatti rész a tévé teljes szélességében ebből a hangrendszerből áll, viszont hogyha megnézzük, hogy mennyibe kerülnek ezek a televíziók, akkor azt mondhatjuk, hogy egy hasonló képernyővel vagy panellel szerelt tévé árának hát nagyjából az 5-6-szorosába kerülnek, ettől Löwe a Löwe, és valószínűleg azért bőven lesz olyan vásárlóerő, ami ezen az áron is meg tudja venni ezt az Iconic TV-t, és a Löwe kihozhatja majd a következőt, ami ennél is drágább lehet. Nem csak a Qualcomm tervezi, hogy a Snapdragon 8 Gen 2-vel hamarosan piacra lép, hanem ugye a MediaTek is nagyon igyekszik a felső kategóriába pozícionálni magát. Ugye a MediaTekre sokáig úgy tekintettünk, mint az ilyen szegény ember Qualcommja, tehát voltak különböző chipsetjeik, de mindig egy generációval le voltak maradva így a legújabb trendektől, meg fejlesztésektől, de ezért aztán az olcsó telefonokban nagyon sok MediaTek chipsettel találkozhattunk. Az utóbbi pár évben viszont megváltoztak a dolgok, és a MediaTek is elkezdett nagyon komoly fejlesztéseket véghez vinni, és a tavalyi évben hozták piacra Dimensity néven az új chipset családjukat, ami a Dimensity 700-al indul, ami belépő szintű 5G-s chipset, és például a Telekom T-fónokban is az van, és ugye a teteje az az Asus ROG 6D-ben levő Dimensity megoldás. Na most ennél újabb chipset most érkezett, az a neve neki, hogy Dimensity 9200-as, és rengeteg szempontból előre lépett, ugye 4 nanométeres gyártás technológiával rendelkezik, de már annak is a második generációs verziójából, és iszonyú magas órajelen ketyeg egyébként, mert 3,5 század gigahertzen megy az egyik CPU ebben az egyébként 8 magos megoldásban. Ami érdekes a dologban, hogy kapott egy vadonatúj GPU-t, vagyis egy grafikus feldolgozó egységet, ami egy ARM Immortalis G715, ez pedig egy elég erős GPU, ami azt jelenti, hogy nem csak grafikus kapacitásban és teljesítményben nagyon előremutató, hanem kapott egy külön ray tracing motort is, ami ugye azt jelenti, hogy bizonyos olyan grafikai feladatokat hatékonyabban tud megvalósítani, amelyek egyébként eléggé erőforrás igényesek, és ez egyébként elsősorban a játékoknál lesz majd előny a Dimensity 9200 kapcsán. Szintén fontos, hogy képalkotásban is előrelépett, több kijelzőt tud kezelni, akár két kijelzőn is 5K felbontásra képes, hogy megjelenítse. Szóval valóban elég sok mindent tud, már tudja a Wi-Fi 7-es szabványt, az UFS 4.0-as tárolós szabványt, és az 5.3-as Bluetooth-t is, valamint az összes 5G-s sávon képes kommunikálni a beépített 5G-s modem. Szóval egy eléggé korrekt chipsetről beszélhetünk, legalábbis így elsőre, és azt mondja a MediaTek, hogy ők rengeteget optimalizáltak a fogyasztáson, tehát abban bíznak, hogy annak ellenére, hogy a teljesítmény magas, ennek ellenére nem fognak gyorsan merülni azok a telefonok, amikbe használni fogják, de hát ezt majd nyilván akkor fogjuk látni, amikor felbukkannak az első ilyen készülékek. Idén már Kínában lesz olyan telefon, amiben a Dimensity 9200-as platform dolgozik, és valószínűleg a jövő elején egyre több és több gyártó fog majd hát olyan modelleket összerakni, amelyek nem a Qualcomm lapkáit használják, és ezért nem az abszolút csúcskategóriában indulnak, hanem egy picit talán olcsóbbak lehetnek, de megkapják hát a papíron legalább ilyen jó MediaTek Dimensity 9200-as chipsetet. És a végére egy gyors hír, bemutatták a Realme 10-et, ez most az alapmodell Realme 10, egy 4G-s telefon, mondhatnánk, hogy belépő szint, de azért van egy 90 Hz-es AMOLED kijelző benne, viszont még mindig egy MediaTek Helio G99-es chipsetet kapott, ami relatív friss, de azért nem egy túl erős megoldás, és a kamerában visszaléptek, felbontásban is, meg el is tűnt az ultraszéles modul, és egyébként az egész telefon nagyon erősen úgy néz ki, mint egy Oppo Reno 7 Lite, főleg ugye a hátlapi kialakítás hasonlít nagyon erősen az Oppo készülékére. De a Realme persze azt mondja, hogy ez teljesen saját fejlesztés. Ez egy középkategóriás telefon, de láthatóan igyekeztek belőle kidobálni egy csomó olyan funkciót, ami szerintük relatív felesleges, hogy le tudják nyomni az árát, mert úgy gondolják a Realme-nél, hogy érdemes kínálni egy olyan modellt, ami bizonyos szempontból megfelel a középkategória elvárásainak, más szempontból egy kicsit ki van csontozva, de legalább árban versenyképes, és azért is beszélünk erről a Realme 10-esről itt a Szenzorban, mert nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy ez Magyarországon is meg fog jelenni, amennyiben így lesz, akkor pedig mi ki is fogjuk próbálni. Ennyi fért a műsor első felébe, a hagyományos hírek érkeznek, mi pedig jövünk vissza a Huawei Mate 50 Pro tesztjével, maradjanak velünk!